Erős vár a mi Istenünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai rendhagyó istentiszteletünkön. Rendhagyó abban a tekintetben, hogy vendégünk van, dr. Fabinyi Tamás püspök úr, az Északi Egyház kerületnek a püspöke, aki először szolgál itt Kisvárdán a gyülekezetben, és nagyon hálásak vagyunk azért, hogy püspök úr eljött meglátogat minket, és hozta nekünk Isten igéjét. Reméljük azt, hogy mindenki számára nagyon nagy áldás lesz ez a mai alkalom. Rendhagyó ez a mai alkalom abban is, hogy délután tartjuk az alkalmunkat, és akkor így egy egészen különleges hangulata van még az utána együtt töltött időnek, és rendhagyó az alkalom abban is, hogy tanévzáró istentiszteletünk van, ilyen egy évben csak egyszer adatik meg az embernek, nagyon nagy hála van a szívünkben, hogy vége van a tanévnek, ezt pedagógusok is, meg gyerekek is bólogatnak, és milyen jó, hogy megállhatunk az Isten előtt egy hálaadó imádságra. Szóval ezen a rendhagyó istentiszteleten nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, a kisvárdaiakat, nyíltelekieket egyaránt, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, Isten igéjével. Az útmutatóból Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapon Lukács evangéliuma 10. fejezetének 16. verse a kijelölt heti ige. Jézus mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el. A Zsoltár pedig a 13. Zsoltár 6. verse, a te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül segítségednek. Hát legyen Isten áldása ezen a mai Isten tiszteletünkön. Ma az első énekünk az Eke énekeskönyvből lesz, a többi énekünk az evangélikus énekeskönyvből, a 286-os lesz a kezdőének, és mielőtt a kezdőéneket énekeljük, mivel a gyermekek itt vannak most körünkben, ezért az Isten tiszteleti kezdő imádságot mondjuk el közösen. Szent házadban megjelentem, jó Istenem, áldj meg engem! Hadd dicsérlek, buzgón téged, vész szívembe szent ígéret. Amen. És akkor énekeljük azt az éneket, amely így kezdődik, Krisztus hívása hangzik, az ige, hogyha szól.
Thank you. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Én a Te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a Te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy Te, Istenem, a Te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben.
Beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel. Megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egy szülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk! Istenünk, a benned reménykedők ereje, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra felolvasásul rendeltek, melyet megírva találunk Lukács evangéliumának 16. fejezetében, a 19. verstől a 31. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumának 16. fejezetéből olvasom, a 19. verstől. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve fölemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küld el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük, és vannak prófétáik. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor majd megtérnek. Ábrahám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljunk helyet, és akkor ugye minden hónapban van egy olyan vasárnapunk, amikor a gyermekek bent vannak velünk az istentiszteleten, amikor nem tartunk külön gyerekórát. És ezek azok a vasárnapok, ezt most püspök úrnak mondom, hogy ez alakult ki itt nálunk szokásként, hogy ilyenkor a gyerekek az igehirdetés idejére kapnak egy feladatot. Általában gyurmázás szokott lenni ez a feladat, van, amikor éppen nem gyurmázás, de nagyon emlékezetes gyurmaalkotások születtek az elmúlt 2-3 évben. Ez sokszor szóba kerül így a testvérekkel, hogy egyik-másik ilyen alkotás úgy nagyon bevésődött és nagyon komoly üzenetet adott a felnőtteknek, úgyhogy én erre a mai istentiszteletre megint olyan feladatot találtam ki nektek, gyerekek, hogy gyurmaalkotást kell készíteni addig, amíg püspök úr a prédikációját elmondja. A feladat a következő: azt kell megjeleníteni gyurmával, hogy hogyan tudjuk mi, mint gyülekezet, megmutatni azt, hogy szeretjük az Istent, és szeretjük az embereket. Tehát ezt kellene kitalálni, és az alatt az idő alatt, amíg hallgatják a felnőttek a prédikációt, megjeleníteni gyurmával, és aztán a hirdetéseknek a végén megint fogom kérni, hogy hozzátok ide előre, és akkor meglátjuk, hogy mire jutottatok. Akkor hajrá, jó munkát kívánok nektek, gyerekek! Mi pedig akkor az ige hirdetésre készülve az evangélikus énekeskönyv 232-es számú énekét énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, Isten igéjét, amint egyházunk azt a mai ünnepre, a Szent Háromság ünnepe utáni első vasárnapra prédikációs alapigeként elrendelt, megírva találjuk János apostol első levelében, a 4. rész 9. versétől a következőképpen. Abban nyilvánul meg Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát küldte Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük az Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Abból tudjuk, hogy benne élünk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk, és mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus az Isten fia, abban az Isten lakik, ő pedig az Istenben. És mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel az Isten szeret minket. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, abban nem lett teljessé a szeretet. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, ha jól számoltam, mert megszámoltam, de a jelenlevők ezt alig ha követték, mert előzetesen még a készülés során számoltam meg. Nos, ha jól számoltam, ebben a viszonylag rövid rövid ige szakaszban 18-szor, nem is tudom mutatni, 10-szer és 8-szor, tehát 18-szor hangzott el a szeretetnek a szava. 18-szor. Ez a görögben az agapé szava, amely sohasem az emberi, hanem az isteni szeretetet jelenti. Van az emberi szeretetre is két szó, az erosz és a filia. Az erosz is fontos, az egymás iránti szeretet a férfi és a nő közötti kapcsolatban. A filia is az emberek közötti baráti szeretet, minden közösség összetartó ereje lehet ez a szeretet. De ez egy harmadik, és mind a kettőhöz képest gazdagabb tartalmú kifejezés az agapé. Ismerjük, ha más nem a televízió műsorból, van egy ilyen műsor, agapé, de nevezzük a szeretet vendégséget is sokszor agapénak, szeretet vendégségnek, tehát ez az isteni szeretet. 18-szor meg lehet számolni, 1 János 4, 9-től 18-ig. Ez azt jelenti, hogy enélkül, az isteni szeretet nélkül mindenféle emberi próbálkozás hiába való, mindenféle szeretet vágy kudarcra van ítélve, mert az emberi szeretet viszonzása az Isten szeretetének. Először meg kell tapasztalnunk, hogy szeret minket az Isten, akkor leszünk képesek mást is szeretni. És ugyanígy mondhatjuk az apostollal együtt, hogy nem mondhatja senki, hogy szereti az Istent, de nem szereti a fele barátját. Mert sokszor könnyebbnek tűnik az Isten szeretni, aki távol van, aki nem megfogható, nem látható, de ott van mellettünk a fele barát, a testvér, a rokon, a szomszéd, adott esetben az ellenség, akit bizony nem könnyű szeretni. És ezért azt mondjuk nagyon-nagyon szent és vallásos módon, hogy mi szeretjük az Istent, imádkozunk hozzá, de az embertársunkat, a fele barátunkat, a szomszédunkat, pláne az ellenségünket nem tudjuk szeretni. Nos, ezért fontos, hogy először megtapasztaljuk, hogy Isten szeret minket, hogy ő lenyúl hozzánk a magasból, és fölemel minket, amikor nagyon mélyek vagyunk, és akkor leszünk képesek ilyen fölemelt fővel, emelt szívvel élő emberként szeretni az embertársainkat is. A jánosi teológiának, ebbe beleértjük a János evangéliumát, János első, második és harmadik levelét, de még a Jelenések könyvét is. Nos, a jánosi teológiának egyik központi gondolata a szeretet, éppen ez az agapé. Ebben a mondatban ragadható meg, amely a felolvasott ige szakasznak egyik záró mondata volt, az Isten szeretet. Úgy, ahogy itt van egy kiírás, énekeljetek az Úrnak és áldjátok az ő nevét, az én keresztapám Józsa Mártonnak hívták, aki a Dunántúlon is szolgált, meg egyebek mellett egyébként nem is olyan messze ide, Kárpátalján, még a magyar időkben, Ungváron is, és Munkácson is szolgált, de egy dunántúli faluban az 50-es években egy ehhez hasonló feliratot szeretett volna készíteni, hogy a hívek minden vasárnap szembesüljenek Isten igéjével, úgyhogy olvasni is tudják. Ott is volt egy kereszt, és a kereszt fölé úgy tervezte, hogy oda iratja ezt a mondatot, az Isten szeretet. Meg is fogadott egy szakembert, egy atyafit, aki képes volt a létrára fölmászva oda rajzolni a betűket és kifesteni, azért a biztonság kedvéért odaadta neki írásban, kedves Szaki, legyen szíves akkor ezt a három szót odaírni, az Isten szeretet. Emberünk nézte, azt mondja, tisztelendő úr, baj van? Hát mi a baj? Nem jól tetszett írni, helyes írási hibát tetszett véteni. Hát mondja már miért? Hát a múlt idő jele az 2T, és itt csak 1T-vel van írva, hogy az Isten szeretett. Hát úgy kellett volna írni, az Isten szeretett. Keresztapámnak persze jó lehetőséget kínált ez arra, hogy rögtön elkezdett szinte prédikálni ennek a festőnek, hogy Isten nem a múltban szeretett csak 2T-vel, hanem az Isten ma is maga a szeretet. És ezért rávette őt, és azt hiszem azóta is ott van a templom oltára fölött, a kereszthez kapcsolódóan ez a felirat, az Isten szeretet. Bármennyire is ilyen tételszerűen hangzik, ez nem valamiféle elvont fogalmat takar, hanem Isten szeretetének, kedves testvéreim, mindig iránya van. Ebben az esetben az apostol szavát érdemes pontosan megnéznünk, mert ő arról szól, hogy az Isten irántunk való szeretete mit jelent. Isten szeretete nem úgy általában sugárzódik csupán, mint a napfénye mindenhova eljut, hanem Istennek a szeretete az egészen célzottan az embert akarja elérni. Isten szeretetének az iránya a te szíved és az én szívem, a te életed és az én életem. Isten szeretetének az iránya a kisvárdai gyülekezet, Isten szeretetének az iránya a nyírtelki gyülekezet, és mindazok a testvérek, kicsinyek és nagyok, akik az ő közösségébe szeretnének tartozni. És Isten szeretetének az iránya ez a kis munkacsoport is ott hátul, akik gyurmáznak, akik lehet, hogy most úgy félfüllel azért hallanak valamit erről, hogy szeretet, hiszen Enikő is éppen erről ezzel kapcsolatban adott nekik feladatot, hogy erről a szeretetről készítsenek valamilyen formát. Isten szeretetének az iránya mindig az ember, az emberi szív. Latin szóval ezt úgy mondjuk, hogy Deus pro nobis, az Isten érettünk. Érettünk van az Isten, persze azt is mondjuk, hogy az Isten velünk van, a karácsonyi történetben már az Immanuel prófétai szó teljesedik be, hogy velünk az Isten, de nagypénteken már ehhez képest még többet is tanulunk, Isten nem csak velünk van, hanem értünk. Értünk adta oda egyszülött fiát Jézus Krisztusban. Értünk vállalta a mártírhalált. Értünk vállalta a szenvedést, hogy nekünk életünk és üdvösségünk legyen. Ez Isten szeretetének az iránya, mindig konkrét, mindig egészen megragadható, a bűnös emberhez irányul. A második, amit az ige alapján mondani szeretnék, szeretett testvéreim, erről a szeretetről, hogy János apostol hangsúlyosan beszél arról, hogy Isten szeretete kiűzi a félelmet. A szeretetben nincs félelem, mondja, írja, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És milyen fontos ez, hogy a teljes szeretet, a mi szeretetünk olyan sokszor részszerint való, milyen sokszor megosztjuk a szeretetünket, kicsit szeretjük, kicsit nem, kicsit az Istent is szeretjük, kicsit a mammont is szeretjük, olyan kétfelé sántikálva élünk, Isten azonban teljesen szeret minket, osztatlanul, egészen célzottan, mindent megadva nekünk és mindent föláldozva értünk, és ez az a teljes szeretet, totális szeretet, ha úgy tetszik, teljes, totális szeretet, amely kiűzi a félelmet. Szilveszter János a 16. században a török megszállás idején készítette a Biblia fordítását. Érdemes ezt a veretes nyelvet megidézni, hogy ő hogy is beszél erről. Nos, ő úgy fordítja, Szilveszter János így fordítja, az röttegés nincsen a szeretetben, sőt, az teljes szeretet kirekeszti az röttegést. Milyen sokszor van az ember szívében rettegés. Rettegünk és félünk, és bizonytalanságban vagyunk. Nem is tudjuk megfogalmazni, hogy mi az az érzés bennünk, mi az a bizonytalanság, mi az a rettegés, mi az az a megfoghatatlan pszichés zavar, ami bennünk van. És ilyenkor, ha megtapasztaljuk a szeretetet, akkor az kiűzheti ezt a félelmet, ezt a rettegést. Félelem és rettegés kezdettől fogva jellemzi az embert, az embereket. Mit csinált Ádám, az első ember, amikor Évával, a házastársával együtt szakított arról a gyümölcsről, arról a fáról, amelyről nem lett volna szabad? Rádöbbent a bűnére, és elbújdokolt, elrejtőzködött. És amikor Isten megkérdezte, hogy Ádám, hol vagy, miért rejtőzködsz, akkor azt mondta, hogy féltem, a félelmem miatt bújtam el. Nos, ilyen az ember, kezdettől fogva, az első bűnesettől, az ősbűntől kezdve ez a félelem, ez a rettegés jellemzi az embert, ezért akar elbújni az Istentől. Bujócskát játszunk az Istennel. Nem szeretnénk, hogyha megtalálna, annak örülnék, ha sokáig tudnánk rejtőzködni. De Isten megtalálja Ádámot, Isten megtalálja Évát, és új esélyt ad nekik, mert őket is szereti, bűneikben is talpra akarja állítani őket. És az ádámi bűn persze teljesen Jézus Krisztus váltságában, az új Ádám földrejöttében tűnik aztán el. De gondoljunk arra, hogy az új szövetségben egyszer Péter, amikor Jézussal találkozik, és egy csodát él át Jézussal kapcsolatban, akkor azt mondja, távozz tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Ugyanúgy, ahogy Ádám félt az Úrtól, Péter is itt fél az Úr Jézustól. Azt mondja, távozz tőlem, szeretnék nélküled maradni, szeretnék elbújdokolni, mert rádöbbentem én is arra, mint egy gyermek, akit rajta kaptak a csínyen, hogy rosszat tettem. De Isten Ádámnak is utána megy, ahogyan láttuk, és Péternek is utána megy Jézus, és ember halásszá teszi, új emberré teszi őt, és szolgálatába állítja. De milyen sok ember él ádámi sorsot, és péteri sorsot, milyen sokakban van félelem. Fél az édesanyja, aki el kellett, hogy meneküljön otthonról, az agresszív férje elől, azért, mert ő alkoholista és veri a gyermekeket. Vagy fél a fiatal, hogy elveszíti a munkáját, hiába pályázik egyik és másik álláshelyre, újra és újra kapja a választ, sajnálattal kell értesítenünk arról, hogy nem vettük föl, és ott marad valaki munkanélkül. Vagy fél valaki a háborús híreket hallva, itt a közelben, Ukrajnában dörögnek a fegyverek, hála Istennek azért nem hallatszik át, mert ide nem ért el, és ne is érjen el soha a háború, de tudjuk, hogy mit jelent az, hogy ember ember ellen fordul, ember emberre szegezi a fegyvert. És mit jelentenek azok az atomháborús fenyegetések, amelyek a legutóbbi napokban is itt fenyegetnek bennünket, itt vannak körülöttünk, Izrael és Irán között, és gondoljunk azokra a támadásokra, amelyeket át kell élniük keresztény testvéreknek, azért, mert üldözik őket. Ez a kereszt, amelyet a szívemen hordok, nem azt szoktam mondani, hogy a nyakamban, hanem inkább a szívemen van, ez a kereszt Nigériából származik. Egy ottani evangélikus püspöktől kaptam, akkor, amikor meglátogattuk azokat a felégetett templomokat, amelyeket a Boko Haram nevű terrorszervezet megtámadott, és láttam azoknak a sírját, akiket ez a püspök testvéreket kellett, hogy eltemessen azokba a sírokba, akik néhány héttel, néhány nappal látogatásom előtt még ott voltak a kicsiny kunyhószerű templomban, kápolnában és istentiszteletet tartottak, de jöttek a terroristák, benzinbe mártott rongyot dobtak az épületekre, és lángot fogott a templom, lángot fogtak a lakások, ezek az egyszerű, nagyon-nagyon szegényes kis kunyhók, és elpusztultak az értékek, és nagyon sok ember is odaveszett. Vagy egy héttel ezelőtt, nem akarok ilyen úti beszámolókat tartani, de egy héttel ezelőtt, vasárnap délben, kora délután Etiópiában szolgáltam. A Luteránus Világszövetség egy konferenciája keretében. Etiópia világ egyik legszegényebb országa. Napról napra nő a lakosság, majdnem 100 millióan vannak, de ennek a lakosságnak a fele írás tudatlan. Most, amikor megbecsüljük azt a tanévzáron, gondoljunk arra, hogy tanulhatunk, iskolába járhatunk, Isten igéjét ismételhetjük hittanórán, és vannak tanítóink, vannak tanáraink, vannak hitoktatóink, akkor gondoljunk azokra az afrikai testvéreinkre, akik írás tudatlanok ilyen hatalmas nagy százalékban. És mégis közöttük az evangélikus egyház, és erről bizonyosodtam meg látogatásom során, csodálatos módon növekszik. 8000 gyülekezetük van. Azokban a napokban volt a teológia évzárója Addis Abebában. 500-an kaptak diplomát. 3000 hallgatója van a Mekáná Jézus teológiai szemináriumnak. Micsoda számok ezek? És valóban néhány éve még azt mondták, hogy 6-8 millió evangélikus van Etiópiában, most már azt mondják, hogy 10-12 millió. A világ legnagyobb evangélikus egyházának a vendége lehettem. Ugyanakkor megtapasztalhattam azt a szegénységet, azt a kiszolgáltatottságot, azt a nyomort, amelyben élnek. És kérték, hogy imádkozzunk értük. És én megígértem, hogy a következő vasárnap, ahol szolgálni fogok, és én már tudtam, hogy az Kisvárda lesz, a kisvárdai templom, imádkozni fogunk értük. Ezért a mai istentisztelet végén kérem, hogy kapcsolódjatok be ebbe az imádságba. Távol élnek, de a távoliak igénylik leginkább, hogy gondoljunk rájuk, hogy egyfajta szeretet híddal, imádság híddal tudjuk átívelni ezt az irdatlan nagy távolságot. Hogy ne kelljen félniük, hogy tudjanak szeretni, hogy megtapasztalják ezt a félelmet, ezt a rettegést kiűző szeretetet, és ők is tanújjelét adják annak, hogy az Isten szeretet. És végül, testvéreim, ennek a szeretetnek harmadiként, amelyről János apostol beszél, nem csak iránya van, mint az első gondolatban mondtam, nem csak a félelmet űzi ki ez a szeretet, hanem harmadikként erről azt kell mondanunk, hogy ez a szeretet arra tanít, hogy ahogyan szeretjük Istent, úgy szeressük embertársainkat is. És ez az a gyurma feladat, amit kaptatok, hogy gyerekek, ha-hó, örülök annak, hogy arról próbáltok most formákat készíteni, hogy hogyan lehet szeretni az embertársunkat, és persze hogyan lehet szeretni az Istent. Minden úrvacsorai istentisztelet keretében elhangzik, ahogyan Jézus összefoglalja a kettős parancsolatot. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha megtapasztaljuk, hogy az Isten szeret minket, akkor mi is szeretni tudjuk az Istent, mint egy viszont szeretettel, mert arról tanúskodik János, hogy ő, Isten, előbb szeretett minket. A mi szeretetünk az válasz az Isten szeretetére. És mivel ő szeret minket, embereket, ezért fogjuk tudni szeretni egymást is. Az emberek közti szeretet olyan, mint ahogyan a nap, ahogyan ontja a fényét, az az isteni szeretet sugárzik ránk, de az emberi szeretet olyan, mint a hold, visszaveri a fényt. Nincsen saját fénye, de a napnak a fényét sugározza vissza. Isten a nap, ő szeret minket, mi vagyunk a hold, visszaverjük ezt a fényt. És ugye milyen szép a sötét éjjeli égbolton a holdnak a fénye. De igazán attól élünk, igazán az élteti ezt a világot, hogy a nap süt, napsütés nélkül, Isten szeretete nélkül, nem lenne semmi a teremtett világon, nem lenne semmi az emberi szívben, csak sötétség, csak élettelenség. Szeretett testvéreim, János apostol szeretett szemináriumának lehettünk a hallgatói. Jó dolog ebbe a szeretet iskolába járni, ezen a szeretet szemináriumon továbbképzésben részesedni. Ismételjük össze, az első, Isten szeretetének mindig iránya van. A második, Isten szeretete mindig kiűzi a félelmet, a rettegést. És a harmadik, Isten szeretete képessé tesz bennünket, embereket a viszont szeretetre, hogy szeressük az Urat, ami Istenünket, és szeressük embertársunkat. És soha ne felejtsük el ennek a dunántúli lelkipásztornak, az én keresztapámnak, Józsa Mártonnak a példáját, aki annak a derék, bizonyára a szakmáját egyébként jól ismerő, de ott mégis hibát elkövető festőt úgy emlékeztette, hogy a szeretet az egy tével irandó, mert nem múlt időben érvényes, hogy egykor szeretett minket az Isten, hanem Isten ma is és mindig szeret mindannyiunkat. Maradjunk meg az ő szeretetében. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a te szereteted valóban olyan, mint a nap, sugárzik, süt ránk, sugarai elérnek bennünket, annak iránya, azoknak iránya van, és köszönjük, hogy a mi szeretetünk olyan lehet, mint a holdnak a fénye, visszaveri ezt a sugárzást. Köszönjük, hogy így tudjuk szeretni embertársainkat, és így tudunk téged is szeretni, aki előbb szerettél minket. Így imádkozunk ezért a teremtett világért, ezért a gyülekezetért, és közvetlen hozzátartozóinkért, hogy meg tudjunk maradni a te szeretetedben. Amen.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmakat. Most ugye, mivel beköszöntött a vakáció, ezért a nyári rend lép életbe a hétközi alkalmaink tekintetében itt Kisvárdán. Ez azt jelenti, hogy a következő két hétben a hétközi alkalmak elmaradnak, és aztán majd július és augusztus hónapban pedig az egyik héten kedden a női kör tartjuk meg, másik héten pedig csütörtökön a bibliaórán. A fiatalokkal pedig úgy egyeztünk meg, hogy majd mindig egyezkedünk, hogy amikor megvagyunk, akkor tartunk ifi alkalmat, tehát az egyeztetés kérdése minden alkalommal. Kérem a testvéreket, hogy ezt majd így tartsák számon, és hogyha bármikor bizonytalanok vagyunk benne, hogy most éppen melyik hét van, akkor mindenképpen kérdezzünk rá, nehogy lemaradjunk az alkalomról. Jövő vasárnap Isten tiszteletre várunk szeretettel mindenkit, a felnőtteket ide a templomba, illetve a fiatalokat, a gyerekeknek pedig jövő vasárnap lesz gyerekóra a kisházban, így lehet majd készülni. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, illetve újra szeretném a szívünkre helyezni a napközis tábort, ugye most már egyre közelebb van az idő. Óriási ajándéka az Úristennek, hogy idehoz egy amerikai csapatot, egy szolgáló csapatot, ugye 9-en fognak érkezni, és azt láttuk meg, itt nagyon sokat imádkoztunk, tulajdonképpen mondhatni azt, hogy éveken keresztül, hogy Isten adjon lehetőséget arra, hogy napközis tábor tudjunk tartani itt a kisvárdai részen. De néhány gyermekünk van, velük nem lehet csak önmagukba tábor tartani, tehát éreztük azt, hogy valami olyan kell, amivel megszólíthatjuk a környezetünkben élőket, és az, hogy jöttnek az amerikai fiatalok, az egy ilyen lehetőségnek láttuk meg. Nagyon nagy örömmel mondom a testvéreknek, hogy 18 jelentkező van már erre a táborra, 5 a saját gyerekünk, abból az 5, mellette van a többiekből egy, aki unoka, egy, aki barát az egyik gyereknek, 2, aki osztálytárs, a többi viszont teljesen ismeretlen számomra is. Találkoztak a plakátunkkal, a hirdetésekkel, mindegyik anyukával hosszan beszélgettem telefonon, és van olyan, akinél azt gondolom, hogy értem, hogy miért hozta Isten a mi látószögünkbe, hogy mi az a helyzet az életükben, ami miatt itt nekünk meg kell ismerkedni egymással, hogy tudjunk bizonyságot tenni az Isten szeretetéről, és hogy ez konkrétan a gyakorlatban mit jelent. Úgyhogy nagyon nagy hála van a szívünkben ezért, hogy itt tartunk most a toborzásban. Még lehet jelentkezni, tehát azt mondta Heather, mikor írtam neki múlt héten, hogy akkor hol tartunk, hogy ő dupla annyival is készül anyagokkal, úgyhogy nyugodtan lehet még hívogatni, hogyha úgy alakul, nem esnek kétségbe. Másik nagy örömöm ehhez kapcsolódóan, hogy tegnap a testvérekkel, többen a testvérek közül jöttek segíteni a parókiára takarítani, úgyhogy az emeletet most már berendeztük az amerikai csapatnak, tudjuk őket fogadni, készen állunk a fogadásukra. Nagy hittapasztalat volt ez is, ez a közös munka, és ugye hallgattam a prédikációt, akkor ez jutott eszembe, hogy megmutatni a szeretetet Isten felé, és megmutatni a szeretetet az embertársak felé. Hát tegnap ezt megéltük ott ezen a munkás csendes napon a parókián, és ráadásul, hogy kapcsolódik ez ehhez, egy kis matricát, ami a szeretet himnusznak a egyes mondatai voltak, vagdostam össze, mindenki kapott belőle egy-egy mondatot, pedig akkor nem volt benne a tudatomban, hogy egyébként holnap a prédikáció alapigéje pont a szeretetről fog szólni. Úgyhogy nagy hála van a szívünkben, nagyon sok a feladat ezzel kapcsolatosan, de látjuk azt, hogy Isten az akadályokon is átsegít bennünket, úgyhogy nagyon kérem a testvéreket, hogy hordozzák továbbra is imádságban ezt a tábort, ezt a szolgálatot, és aki tud, az pedig tevékenyen is a segítésben vegyen részt. Ehhez kapcsolódóan azért most hirdettem, mert jövő vasárnap, tehát cserés vasárnapunk lesz, ami most lett volna, hiszen minden hónapban egyszer Malik Péter lelkész társammal cserélünk, és akkor ő jön Kisvárdára, én megyek Nyírtelekre és Görögszállásra, és ez hagyományosan a negyedik vasárnap szokott lenni, de mivel püspök úr most itt van, ezért egy héttel későbbre tettük a cserés vasárnapunkat, szóval jövő héten Peti fog hirdetni, tehát én most hirdetek a tábor előtt utoljára a testvéreknek, és ezért éreztem fontosnak, hogy ezt mindenképpen mondjam el, hogy tehát ugye a táborunk az július 7-én, 8-án és 9-én lesz. Az amerikaiak már előtte hétvégén, szombaton este megérkeznek Szlovéniából, a vasárnapot már itt töltik a körünkben. Én azokat a családokat, akik jelentkeztek a táborba, meg fogom szólítani, és meghívom a vasárnapi istentiszteletre. Pont laikus istentiszteletünk lesz akkor, István jön majd át szolgálni. Tehát, hogy így készüljünk, kifejezetten most a vasárnapra is, hogy reménységünk szerint akkor lesznek itt olyan családok, akiket nem ismerünk, vagy lehet, hogy a városból ismerünk, csak így a templomban nem találkoztunk velük, hogy tudjuk akkor őket tényleg úgy fogadni, és szolgálni feléjük, ahogy Isten azt tőlünk elvárja. És ugye 9-éig lesznek itt, 9-én este mennek majd el az amerikaiak, akkor ugye másnap kezdődik majd a görögszállási napközistábor. Azt is hordozzuk imádságban, mert ott is nagyon komoly szolgálatuk lesz a fiataloknak is, illetve hát mindenkinek, aki a jelenlévő presbiter testvérek közül is benne van ebben a szolgálatban. Bodrog keresztúri gyerekhetünk pedig az azt következő héten lesz, július 14-től 18-ig, ez a nagy gyülekezeti ottalvós táborunk, ezt is hordozzuk imádságban a szolgálókat is, és a résztvevő gyerekeket is. Az biatorbágyi alkalmak, illetve az ekés alkalmaknak az időpontja szerepel a bulletinben, szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, ami tehetjük, akkor jelentkezzünk és vegyünk részt ezeken a heteken, hiszen nagyon fontos az, hogy töltekezzünk, Isten igéjének intenzíven kitegyük magunkat. Bátorítom a testvéreket, hogy akinek lelki gondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szüksége, az jelezze, bátran jelezze, hiszen nagyon fontos, hogyha valaki bajban van, tudjunk róla és oda tudjunk mellé állni segítő szándékkal. A gyülekezeti hírlevelünkből, amit ugye pünkösdre készítettünk el, bátran vigyünk és ajándékozzunk meg vele ismerősöket, környezetünkben élőket. Istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők a honlapunkról, a philadelphia.luteran.hu oldalról, és a feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. És akkor itt érek a végére a hirdetéseknek, és akkor szeretném kérni a gyerkőcöket, hogy gyertek ide előre, hozzátok előre az alkotást, hadd lássuk, hogy mi kerekedett ki a témából. Szuper, álljatok föl oda, jó, hogy jól lehessen látni titeket. Mindenki fölállhat oda, magasra. Szuper. Jól ment a munka? Milyen érzés volt dolgozni? Jó volt egyik? Mindenki hozzátette a magáét valamilyen szinten? Na, akkor mutassátok, ki mit csinált, mutassátok. Jó, ti ketten az Zoéval dolgoztatok össze. Igen. Akkor ki mit csinált még? Mutass. Azt a részt, igen. Te mit csináltál az
éjjel?
Ezt Lilivel. Ti is összedolgoztatok, szuper. Azt is, szuper. Az éjjel, te mit csináltál?
Ezt jól csináltam meg.
Helyes. Iza. Mutasd. Szuper. Mindenki. Na testvérek, első üzenete ennek az alkotásnak. Hogyha kihívnak minket arról, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy mit csináltunk, amikor az Isten dolgaival foglalkoztunk, hiszen itt most ők a templomban feladatot kaptak az Isten dolgaival kapcsolatban, és erről most bizonyságot kell tenniük, akkor minden egyes gyerek meg tudta mutatni azt, hogy melyik volt az, amit ő csinált. Senki nem sunyogott, vagy bújt be a másiknak a háta mögé, hanem mindenki oda tette magát, és elő tudta hozni, hogy ez az, amit én hoztam. Nagyon fontos az, hogy pláne amikor a szeretetről beszélünk, meg egyáltalán a szolgálatról beszélünk, akkor ne úgy általában, hogy hát csináltuk úgy együtt, hanem én ebbe ezt tudtam beletenni, én ezt értettem meg, ezt adtam tovább, és ez milyen fontos. Na és akkor mi volt a kérdésem, amit mondtam nektek?
Hát, hogy azt csináljuk meg, hogy nyilván tudjunk így embereket születni, mert így
Isten. Igen. Na és akkor magyarázzátok meg az alkotást. Mivel tudjuk szeretni Istent és az embereket?
Hát, ennél a kis tésznek a gazdag ember ennél való
tartalmányoknak,
és pedig a fiatal az öregnek
Igen, látogatás, úrvacsora.
Énekelnek, és igét olvasnak.
Igen.
És pedig Kati néni vágja a füves.
Kati néni nézze meg magát, nagyon jól néz ki. És a fűnyíró is nagyon élethű. János bácsi megszerelte biztos, úgyhogy most működik. Igen, szuper.
Minden más.
Ki csináltam? Ja, a mamák, igen. Ott egy személyben vannak a többi testvér megjelenítve. Nagyon jó.
Ingyen szeretettel csinálják.
Igen.
És gondolják az Isten házát.
Igen.
Akkor nincs pedig.
Na, mondjátok akkor, mi van még rajta?
Itt a beteget meglátogatják.
Szuper. És örül a beteg annak, ha őt meglátogatják? Tényleg? Miért jól neki? Nem annak, hogy a békén hagyják meg, hogy most éppen készülött meghalni, mert olyan nagyon rosszul érzi magát. Jó az neki, ha meglátogatják? Ha nincsenek szerettei, akkor mindenképpen nagyon fontos, és ha vannak, akkor is azért jól esik, ha meglátogatják. Igen, de jó. Aztán mit csináltatok még? Mondtok még ti is? Ki akar még beszélni? Véti, mondod a többi? Az ott a sarokban, az ott micsoda? Na, akkor ki tudja, melyik az a sarokban? Itt a te mutattál arra rá?
A jobb helyzetben lévő ember, a rosszabb helyzetben lévő ember.
Aha, nagyon jó. Na testvérek, tehát akkor mi minden, volt olyan, amit úgy külön lehetett választani, hogy úgymond az Istenhez tartozó és olyan emberbaráti szolgálat, de volt, ami nagyon összekapcsolódott a kettő egymással, tehát ami szóba került a másiknak a szükségét meglátni, akkor a munkát elvégezni, beleállni önzetlenül ezeknek az elvégzésébe, akkor a betegnek a meglátogatása, hogy jobban érezze magát, érezze a szeretetet, a törődést, az úrvacsora, nagyon fontos, hogy Krisztus testét és vérét kapja az, aki nem tud eljönni az Isten tiszteletre, illetve ott is a másiknak az észrevétele. Ha a testvéreknek kellett volna gyurmázni, akkor, most tegyük fel, hogy tudnak gyurmázni, jó? Akkor mit raktak volna még ide erre a táblára? Lehet mondani még. Tehát a gyerekek ezt hozták, tehát a segítés, a dicséret, az igeolvasás, az úrvacsora, a látogatás, a másiknak az észrevétele, törődés vele. Testvérek, hoznának még mást? Isten szeretné, és az embert hogy lehet? Tessék? Érintéssel, így van, kifejezni mondjuk öleléssel. Itt, amikor a előkészületek folytak, akkor volt, hogy elkaptam egy ilyen pillanatot, hogy valakit bátorító öleléssel egyébként eléggé lerobbant most a társaságunk, mert most többen fogalmazták meg, amikor megérkeztek, hogy éppen miük fáj, tehát milyen testi betegséggel szenvednek, és milyen jó volt a bátorító ölelés. Nem gyógyította meg, de azért mégis, mintha egy kicsit jobban lett volna az ember. Tehát akkor ölelést, ha így itt te betetted volna mindenképpen ide, oké? Okay. Van-e még más, amit betettetek volna?
Ajándékozás,
akkor szeretett nyelveket vesszük, igen, arra ráismertük. Ajándékozás, igen, van-e még más?
Egymást hordozni imádságba.
Nagyon jó, az imádkozás, amit mondott is Püspök úr a prédikációban, hogy Afrikában járt, és megígérte, hogy következő vasárnap Isten tiszteleten az ottani testvéreket imádságban fogom hordozni. Nekünk is ez mennyire fontos, hogy hordozzuk egymást imádságban. Van elég más? Közze valakinek? Eszébe jutott még valami? Püspök úr esetleg?
Én gyurmáznék egy mentőautót, egy rendőrautót, meg egy tűzoltóautót, mert most útközben sajnos egy csúnya balesetet láttunk, és tegnap is családtagunkat érte balesete, hál' Istennek nincs semmi sérülés, és tudom, hogy milyen nagy jelentősége van azoknak, akik segítenek akár mentősként, tűzoltóként, vagy rendőrként.
Uh-huh. Igen, köszönjük, akkor azt is oda képzeljük ezeket. Van-e még? Énekelni?
Az Istennek.
Az volt, igen, azt megcsinálták a gyerekek is, az énekeseket. Igen.
Kereszt,
így van, a kereszt az egész, hogy az a központja mindennek, hiszen ha nem Krisztus szeretete motivál bennünket, akkor nem tudunk szeretni. Ugye visszatükrözni tudjuk azt, amit ő ad nekünk. Mit mondtál, Jolika?
Biztatás.
Van-e még?
Esetleg egy munkahelyet megformázni, ahol Istentől távol dolgozó emberek vannak, és ott vagyunk mellettük, és hogy ott hogyan próbálunk kommunikálni velünk, hogyan próbáljuk megérteni őket, hogyan próbáljuk az Úr szeretetét átadni,
az
akármilyen formában, ahogy az Úr azt elhívja, és aztán bizonyságot tenni, akár szóval, akár kell csendben, akár valami gesztussal, tehát hogy az Úrra mutatni valamit.
Igen. Abszolút kinn a világban, az élet sűrűjében megélni, mert ugye az Isten szeretete az nem csak templomhoz kötődő, meg Isten tiszteleti, meg gyülekezeti alkalomhoz kötődő, ahogy ti is mutattátok, hogy otthonokba lép, és az nagyon, nagyon jó, hogy összekapcsolódik. Jó, van-e még?
Én követnék jó ellenségeket.
Ellenségeket?
Igen.
Mit csinálnál az ellenségek? Ez a munkahelyről jutott eszedbe? És mit tennél az ellenségekkel?
Krisztus
Micsoda alázatra kell, hogy tanítson bennünket az, amikor szembesülünk azokkal, akik azt mondja, Jézus is szeressétek ellenségeiteket. És nem tudjuk. És akkor ott állunk, hogy Uram, könyörülj rajta, mert tudom, hogy te mit vársz el tőlem, de én képtelen vagyok ezt megtenni. Igen, tehát az ellenségeket is ide tettük. Van-e még? Akkor még egy üzenet zárásként, ami nem a szeretet témához, hanem amit itt láttunk. Emlékeznek a testvérek, hogy például legutóbb, amikor gyurmázás volt, meg előtte is többször, mit figyeltünk meg, hogy a gyurma alkotásnál mi volt egy visszatérő elem? Mindig mit csináltak a gyurma figurák? Állandóan eldőltek. Tehát más se csináltunk, mint pakolgattuk vissza őket, és megállapítottuk. Ugye a legelső ilyen, aminél lepotyogott, az a őrhelyemre állok a bástyára, a Habakukos ige volt, és akkor fogalmazódott meg bennünk először, hogy ledőlnek az őrök a bástyáról, de milyen jó, hogy van, aki visszarakja őket a helyükre, és folytathatják a szolgálatukat. És a múltkor is ezt állapítottuk meg, hogy hát szegénykéim ott a tanítványok voltak, dőltek össze-vissza, hogy bizony ilyenek vagyunk mi is, hogy sokszor eldőlünk. Amit most megfigyeltem, egy eldőlés volt csak összesen. Tehát ez azt jelenti, hogy fejlődnek. Jó, nem ugyanazok, de a gyurma ugyanaz, de az üzenet. És azért azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos, hogy legyen fejlődés bennünk, hogy minél többször egy bukás után az Isten visszaállít minket a helyünkre, utána egyre többször tudunk a helyünkön megmaradni. Mert ő erre tanít minket, mert formál minket, és milyen jó ezt átélni. Úgyhogy köszönjük szépen, nagyon ügyesek voltatok már itt, letesszük ide, és aztán, majd ha vége az Isten tiszteletnek, akkor pedig kivisszük előre, hogy a felnőttek is megnézhessék. Csücs vissza a helyetekre, illetve az imádkozókat kérem, hogy ne menjenek nagyon messzire, mert most fogunk a záró imádságra készülni a 266-os számú ének első versével. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Azokért, akik szeretettel és türelemmel tanítottak, neveltek minket.
Urunk, köszönjük a sok lehetőséget, amikor igéddel foglalkozhattunk, a gyerekórákat, a hittanokat, a hittanversenyt, az Isten tiszteleteket és a csendes napokat. Hálásak vagyunk a közösséget veled és egymással.
Urunk, légy velünk a szünetben is. Áld meg pihenésünket, terveinket, táborainkat. Köszönjük, hogy most már itt is lesz tábor. Kérünk, te vigyázz az amerikai testvérekre az úton. Hálásak vagyunk szüleinkért, nagyszüleinkért is, és azért, hogy nyáron többet lehetünk velük, áld meg őket.
Urunk, imádkozunk azokért, akiket ránk bíztál, gyermekeinkért, diákjainkért, idős családtagjainkért. Köszönjük, hogy te adsz erőt, bölcsességet, szeretetet feléjük, és hogy amikor ez nincs meg bennünk, akkor kiálthatunk hozzád segítségért, bűnbocsánatért. Imádkozunk pedagógus társainkért is. Add, hogy a nyári szünetben valóban tudjunk pihenni, töltekezni, hogy szeptemberben új jó erővel válhassunk be a munkába.
Urunk, köszönjük, hogy úgy szeretsz minket, hogy meghaltál értünk a kereszten, és mindent megteszel azért, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk legyen. Hálásak vagyunk gyülekezetünkért, egyházunkért. Imádkozunk a gyülekezeti, egyházmegyei és egyházkerületi vezetőkért, és minden szolgálóért, és a folyamatban lévő püspökválasztásért is. Szent lelked által munkálkodj bennünk, hogy a döntések és egész szolgálatunk az emberek javára és a te dicsőségedre legyen.
Drága Urunk, köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk a te házadban, a gyülekezet közösségében, és hogy megszólíthatunk téged imádságban. Köszönjük neked az igét, amit elénk hoztál, és azt a témát, azt az üzenetet, amit bontogattál a mi szívünkben, az ige hirdetés, az énekek és a gyermekek szolgálata által. Urunk, megvalljuk azt neked, hogy tudjuk, hogy szeretni kell téged és az embertársakat, és nagyon sok mindent tudunk erről, hogy hogyan kellene ezt megtenni, de a mindennapokban annyiszor szembesülünk azzal, hogy mennyire nem megy a szeretet nekünk. Urunk, könyörülj rajtuk, taníts minket szeretni, add, hogy valóban meg tudjuk ezeket élni, amik most is itt elénk kerültek, hogy ne önző módon viszonyuljunk egymáshoz, hanem a tőled látott önzetlen szeretettel hajoljunk oda a másik emberhez, a testvérhez is, azt, akihez jól, azt, akit jól ismerünk, és ahhoz is, akit talán nem ismerünk, mert ismeretlen számunkra, de embertársul. És Urunk, köszönjük neked, hogy elénk hozhatunk mindent, ami a szívünkön van. Elénk hozhatjuk azokat az embertársainkat, akik nagyon nehéz helyzetben vannak. Betegség, kilátástalan helyzet, kórházi kezelés, vagy olyan megpróbáltatás, támadások miatt, amiket nagyon-nagyon nehezen tudnak elhordozni. Urunk, kérünk, hogy segíts rajtuk, ha lehetséges, adj nekik szabadulást, gyógyulást, felépülést, de mindenképpen éreztesd velük a te atyai szeretetedet, és erősítsd az ő hitüket, bizalmukat te benned. És Urunk, köszönjük, hogy elérhetünk akkor is, amikor imádkozunk gyülekezetünkért és az egyházért. Köszönjük neked, Urunk, azokat a csodákat, azokat az áldásokat, amiket átérhetünk. Köszönjük neked azt, hogy te a te szent lelked által munkálkodsz a mi szívünkben is, és a környezetünkben is. Köszönjük neked azokat a helyzeteket, helyreállásokat, amiket te végeztél el a te lelked által, a te keresztednél. És köszönjük neked, Urunk, hogy van reménységünk azok felől, akik még bajban vannak, nyomorúságban, megterhelt, megkötözött, bűnökkel és gondokkal terhelt mindennapokat élnek meg. Köszönjük neked, Urunk, hogy így lehetünk most előtted, és kérjük a te áldásodat.
Imádkozunk, Urunk, afrikai testvéreinkért, akik sokszor a szegénységben, nélkülözésben, üldöztetés közepette, a klímaváltozást kiszolgáltatva élnek, és mégis tudnak mosolyogni, tudnak imádkozni, adott esetben hallelujázva, fölemelt kézzel, tánccal, hiszen ez az ő kultúrájuk. Sokszor sírnak, hiszen elveszítik szeretteiket, üldöztetés közepette. Vagy sokan elindulnak, hogy máshol keressenek boldogulást. Attól ne kelljen itt tenniük, hanem az helyül is ezen a kontinensen, adj változást Afrika országainak. És köszönjük, hogy ők a kereszténységben hitelesen tudják megélni a hozzávaló tartozásukat. Az evangélikus egyházért, a megkárnál Jézú evangélikus közösségért most külön is imádkozunk. Az ő lelki pásztoraikért, misszionáriusaikért, tanítóikért, különösen is azért az 500 testvérünkért, akik most kezdik lelkészi szolgálatukat. Köszönjük, hogy tanulhatunk az ő hitünkből, és attól, hogy érezzék, hogy mi is hordozzuk őket kiváltságban, vagy eljutunk hozzájuk a tevékeny szerepet sokféle eszközével. így kérjük a te békédet erre a világra, ahol örögnek a fegyverek, ahol félelem uralkodik, hogy a tennünk a békességet munkálódni legyünk, tanúságtétellel, minden eszközzel. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, az ő nevében együtt így imádkozunk.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyétek még az áldást! Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te felé, és adjon neked békességet.
Imádságot elmondanánk. Szeretnék, püstök urat, szeretném arra kérni, hogy egy pár szót szóljon a személyes életéről, a családjáról, hiszen a testvérek nem ismerik püstök urat, nem tudják, hogy mi a háttere, és olyan jó lenne egy kicsit ezt az oldalát is megismerni. És közben mondom, hogy ha esetleg a jelenlévő testvérek, presbiter testvérek, vagy felügyelő úr szívében van olyan gondolat, amit szeretne még itt zárásként megosztani a gyülekezettel, akkor püspök úr után természetesen erre is van lehetőség. Ez nem kényszer, tehát nem kérünk nagy beszédeket, de ha valakiben van olyan gondolat, amit úgy érez, hogy jó lenne megosztani, akkor mindenképpen utána jöjjön ki. Püspök úr, akkor kérjük.
Köszönöm szépen, kedves testvérek! Örömmel vagyok itt Kisvárdán. Azért nem egészen először, hiszen korábban jártam itt legalább kétszer így a gyülekezetben is, de mindig hétköznap. Misi tiszteletes úr hozott el engem ide egyszer, és itt egy kis gyülekezeti maggal akkor találkoztam, és emlékszem, hogy közösen imádkoztunk egy másik alkalommal is, átutazóban, akkor pedig Kárpátalja felé álltunk meg sok évvel ezelőtt itt, és így azért jól ismertem a templomot és ezt a kicsi közösséget, meg hát figyelemmel kísérem az életét, örülök annak, hogy talán 2023-ban rádiós istentisztelet is volt innen Kisvárdáról, és nagyon szélesen eljuthatott sokakhoz az itteni kicsi gyülekezetnek az élni akarása, és ezt nagyon-nagyon jónak tartom, és örülök ennek. Magamról néhány szót, amikor itt a kis Lili felállt a sámlira, és úgy érte el a mikrofont, és úgy imádkozott, az jutott eszembe, hogy én is talán sámlira álltam még templomban, pici koromban, egy dunántúli faluban, úgy hívták, hogy Csögle, édesapám 10 éven keresztül ott volt lelkész. Ott kezdődött az én életem, talán a hitéletem is valamiféle rejtett módon. 6 éves koromig laktunk ott, ő 10 évig szolgált, már korábban is ott élt. 3. gyerekként születtem, és aztán egy idő után Miskolcra került, és ott 4 éven keresztül ott kezdtem iskolába járni, és ott is a gyülekezettel ismerkedtem, és a hitélettel. Azután ő Budapestre került az Evangélikus Teológiai Akadémiára, és természetesen a család is ment vele. Ott jártam aztán gimnáziumba, 1977-ben kezdtem a teológiai tanulmányaimat, 82-ben fejeztem be, és Káldi Zoltán püspök úr szentelt lelkészé a Fasori templomban Budapesten, és azt követően Siófokon kezdtem a szolgálatomat 4 éven keresztül, egy igen-igen nagy szórványban, körülbelül 75 falu és városka tartozott hozzá a közösséghez. Trabantban ültem reggel, és 8 órakor, 9 órakor, 11 órakor, délután 2-kor és 4 órakor általában 5 istentiszteletet tartottam egy vasárnap, de nem kellett engem sajnálni, mert ezt nagyon szívesen tettem, és mentem a kis Trabantommal, amíg aztán nem akadt el. Szoktuk akkor mondani lelkészek egymás között, hogy olykor a Trabant az igazi evangélikus autó, mert néha azt mondja, hogy itt állok, másként nem tehetek, és valóban egyszer-kétszer előfordult, hogy megállt az autó, de mindig volt, aki segített. Nos, aztán volt lehetőségem külföldi tanulmányokra is Németországban, Erlangenben, illetve az Egyesült Államokban, Németországban doktoráltam, de a szolgálati területemnek a nagy része az Budapesten a kőbányai területhez kötődik, ugye ismerős terület, Enikő, te is éltél ott és szolgáltál is bizonyos mértékben. 13 évig voltam a kőbányai gyülekezet lelkipásztora, ebben az időben kötöttem házasságot Bindek Katalinnal, aki akkor még egyetemista volt, angol-német szakos, később elvégezte a teológián a hittanár szakot is, és aztán ebben az időben születtek a gyermekeink, kőbányai szolgálatom idején a Blanka lányunk és a Marci nevű fiunk, illetve aztán később, amikor már a teológián dolgoztam főállásban, a Luizi nevű kislányunk. Blanka óvónő, Marci hitoktató a Fasori gimnáziumban, és Luizi lányunk pedig most nemrég fejezte be a gimnáziumot, és most nagy örömünkre, ha nem veszik dicsekvésnek, ezt megosztom, hogy fölvették a Színművészeti Egyetemre, ő régóta színésznő akar lenni, talán Isten ilyen adományt adott neki, hogy ezt ott kamatoztathatja majd egy ilyen nem könnyű területen, de hiszem, hogy Isten szolgálatában. 2025 van most, és éppen 20 éve már, hogy püspökké választotta. 2005-ben volt a püspök választás, Szebik Imre püspök úr akkor ment nyugdíjba, és az egyházkerület bizalmából kerültem ebbe a szolgálatba. Azért 20 év nagy idő. Ha már az előbb ilyen kicsi derűsebb mondatom volt, akkor azt is megosztom, hogy nemrég Nógrádban szolgáltam, és egy kedves testvér mondja, hogy ott voltam már én Miskolcon a beiktatásán. Mikor is volt az? Mondom, 2006 márciusában. Így rám néz, azt mondja, mondhatom, jól megöregedett. Legalább őszinte volt, azért a püspöki szolgálat egy kicsit erőt kívánt, lelki erőt elsősorban, de fizikai erőt is, és talán kevesebb pihenés, de én azt gondolom, hogy az Isten ezt a feladatot adta nekem, hogy járjam a gyülekezeteket, és amennyire lehet próbáljam az evangélikusságot nehéz körülmények között, mert azért nem könnyű ma hitvalló keresztjének lenni, de bátorítani és erősíteni. Olykor külföldi szolgálatokra is kapok feladatot a Luteránus Világszövetségen belül, aminek alelnöke lehetek. Jó, ha gondolunk erre, hogy a világban 75 millió evangélikus van. Tehát 75 millióan vannak Luther rózsával a szívükön, vagy a templomaikban, és ezekre a testvéreinkre is jó, ha gondolunk, és ha közöttük van szolgálatom, azt is örömmel végzem. Fontosnak érzem az egyháznak a társadalmi szolgálatát is, ennek keretében, hogyha előadásokra kérnek, vagy valahol meg kell szólalni, akár párbeszédet folytatva, még másként gondolkodókkal, vagy az ökumené jegyében, másként hívőkkel, akkor azt is vállalni szoktam. A televíziós munka is közel állt mindig hozzám már, siófoki segédlelkészként, később kőbányai lelkészként is végezhettem szerkesztő, riporterként televíziós munkát. Most is van egy Püspök kenyér színű műsor havonta, egyébként Kocsis Fülöp érsek úrral, aki talán ezen a vidéken, mint görög katolikus érsek, metropolita ismert, illetve Sternbach József református püspökkel közösen vagyunk egy ilyen televíziós műsorban, aminek a moderátora lehetek, de rádióban is vannak olyan szolgálatok, a Napi Ima, vagy Lélektől Lélekig a vasárnapi újságban, ami azt hiszem, hogy lehetőséget kínál arra, hogy ne csak a saját evangélikus közösségünkhöz, hanem szélesebb körben másokhoz is tudjak szólni. És az utolsó gondolatom ahhoz kapcsolódik, amit szeretnék megköszönni, hogy imádkoznak a püspök választásért. Nagyon fontosnak érzem, hogy a gyülekezeti tagok, az evangélikusság szívén legyen az, hogy ki lesz az egyházkerület következő püspöke. Egyházunk rendje szerint elérkezik a nyugdíjaskor, ha valaki ezt megéri, és én, ha februárban betöltöm a 67. évemet, akkor nyugdíjba fogok menni, ha Isten éltet addig, és ugyanígy minden lelkész 67 évesen nyugdíjba megy. Ez azt jelenti, hogy már most megkezdődött a jelölés folyamata, 8 jelölt van, ez elég szép szám, sőt, nagyon szép szám, de ez valószínűleg még, sőt, biztosan még szűkülni fog, hiszen ők bemutatkoznak majd, több olyan fórum lesz, részben interneten is követhető módon, részben fórum beszélgetés keretében, egész biztos, hogy Nyíregyházán is lesz majd itt a közelben olyan beszélgető fórum, ahol meg lehet a jelölteket ismerni, és amikor a választás lesz, akkor az első forduló az októberben lesz, és aki bekerül a második fordulóba, lehet, hogy kétfordulós választás lesz, az be kell, hogy kapja a gyülekezetek szavazatának legalább 50%-át. Tehát ez azt jelenti, hogy tervek szerint évvégi novemberben meg lesz az egyházkerület új püspöke, és jövő év első felében, első harmadában be fogják ők iktatni. Azt kérem, hogy kíséljék figyelemmel a jelölteknek az életét, a munkásságát, lelkészükön keresztül is tájékozódhatnak, de az interneten keresztül, evangélikus életen keresztül, televíziós, rádiós műsorokon keresztül, vagy személyesen a fórumokra ellátogatva tájékozódhatnak majd. Ez a presbitereknek különös felelőssége, és én hadd kérjem, hogy jelentkezzen az csak szerényen, de aki presbiter, hogy lássam úgy, kik gyülekezeti presbiterek. Igen. Igen, mert munkájuk van, igen, köszönöm. Tehát a presbiter testvéreknek szeretnénk különösen is a szívére helyezni, hogy tájékozódjanak, mert amikor a választás lesz, akkor a presbitériumok fognak választani, persze az egész gyülekezetet megkérdezve. De nagyon fontos, hogy ez a választás imádságos légkörben és Isten színe elé vitt döntésként történjen majd meg. Köszönöm, hogy ezért imádkoznak. Egészen biztos, hogy nekem is lesz majd olyan szolgálati területem, vélhetően valamelyes visszamenve a teológiára, ahol egyébként Enikőt én taníthattam, annyira lehetek személyes, kedves tanítványom volt Enikő, és talán lesz annyi egészségem szellemileg is, meg fizikailag is, hogy a lelkész képzésben, meg a különböző egyéb területeken, ami most a teológiák képzésként folyik, részt tudok majd venni. Két dologra hadd hívjam még fel a figyelmet, hogy hát egyre pontosabban, mert több mint el is mondhatnék, de egy könyvet hoztam mutatóba, ajándékba és Enikőnek, de ez egy olyan könyv, amire azért felhívom mások figyelmét is, mert mostanában elég sok felé bemutatjuk ezt a könyvet. A 80 évvel ezelőtti II. Világháború idején Budapest ostroma során a templom, a Bécsi kaputéri templom alatt, esetleg felmutatom, jó, köszönöm, András, figyelmes vagy, ja, és már is akkor bemutathatom Andrást is, mert munkatársat is hoztam magammal, vagy ő hozott engem, Somogyi András, köszönöm. Tehát ez az a könyv, ami Enikőé, de azért a gyülekezet is kölcsönveheti, vagy meg lehet rendelni, tudom, hogy ma már azért mindenki szinte tud internettel bánni, és akár a Luther kiadótól könyvet megrendelni. Az a címe ennek a könyvnek, hogy 7,5-nek a kenyér, még ha le is kattintod András, akkor a Luther kiadónak is tudom mondani, hogy hírverést csaptam a könyvnek, mert nagyon-nagyon szívügyem ez a könyv. Tehát a II. Világháború idején, 1944 karácsonyától kezdve a budavári gyülekezet le kellett, hogy költözzön a templomból a templom alatti barlangba. Aki ismeri a budai városrészt, az tudja, hogy Budán egész barlangrendszer húzódik a utca alatt, az épületek alatt, és oda a barlangba, mint óvóhelyre mentek le, de úgy, hogy éjjel-nappal ott voltak a lelkészek vezetésével. Bagár Iván volt a gyülekezet segédlelkésze, aki nem csak a lelki életről gondoskodott, hogy rendszeresen imádkozott, istentiszteletet tartott, úrvacsorát osztott ott a barlangban, de még a testi szükségletekről is gondoskodott, kenyérére állt sorba, vizet hozott, hiszen ez nagy-nagy kincs volt, és segítette a rászorulókat. Csecsemőtől kezdve 90 éves aggastyánig éltek ott nagyon sokan. A templomot bomba találat érte, rettentően megsemmisült, az oltárkép, Székely Bertalan gyönyörű szép oltárképe is tönkrement, és egy megrázó részlet csak a könyvből, mert a feleségének írja a naplót, aki távol van a Bendegúz nevű kisfiával, az Alföldön biztonságba akarta tudni Bagár Iván őket, de nekik írja ebben a naplóban, hogy szeretteim, most kell, hogy a templom padokat, amelyek tönkrementek a bombázás során, fűrészeljem, és azzal tudunk fűteni a nagy hideg télben, és a templom kép, az oltárképnek a rámáját is most kell, hogy földaraboljam, és ebből gyújtóst fogok készíteni, és sírva gondolok arra, hogy ezelőtt az oltárkép előtt térdeltünk, drága Margitom, írja a feleségének, amikor házasságot kötöttünk ebben, a most már rommá lett templomban, hogy a kicsi fiunkat, Bendegúzt, itt kereszteltük meg ezelőtt az oltárkép előtt, és most megsemmisült az oltárkép, és barlang lakóvá lett a budai polgár, és ilyen drámai tudósítások vannak ebben a naplóban. És különösen is megrendítő a vége, mert nem tudta Bagár Iván saját kézzel befejezni ezt az ostromnaplót, ugyanis egyszer vízhordás közben találat érte, negyed magával, a 14 éves kisfiú, egy gyülekezeti tag szívlövés következtében azonnal meghalt, a többiek súlyosan megsérültek, és Bagár Iván segédlelkész is olyan súlyos sebet kapott, amit nem lehetett ellátni akkor a kórházi, hiába volt a Szikla kórház nem messze tőlük, nem tudták még oda se elvinni, szepszist, fertőzést kapott, és 1945 áprilisában 37 évesen elhunyt. És a napló ennek a drámai végkifejletnek a leírásával zárul, ugyanakkor mégis reménységet sugároz, hogy Isten népét az Úristen egymásra bízza, és nehéz körülmények között, háborús megpróbáltatások közepette segítenünk kell egymást. jó szívvel tudom ajánlani, mai viszonyok között nem is olyan drága, 3-4 ezer forint ez a könyv, tehát jó szívvel ajánlom, hogy vásároljuk meg, rendeljük meg, vagy kérjük kölcsön lelkésznőtől, Erikőtől, megrendítő és ugyanakkor építő, hitet is erősítő olvasmány lehet. Hát nem kértél tőlem ilyen hosszú beszámolót, de ez úgy kijött belőlem, és szívesen vagyok még egy kicsit itt a gyülekezettel a beszélgetés során, de akár most is, ha van válasz, vagy reflexió, vagy bármiféle megszólalás, azt örömmel veszem. Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, erős várom én Istenem.
Köszönöm. Köszönöm közben, hogy Püspök úr itt beszélt, itt van a háta mögött ez a gyurma alkotás, és hogy pont arról volt ez egy szemléletes példa, hogy Bagár Iván segédlelkész mentette meg nem csak a lelki dolgokkal, hanem az egyebekkel is foglalkozott, mert az Isten szeretete erre indította, és végül ebbe belehalt. És a gyerekek is ezt mutatták meg, hogy milyen területeken, ott nem a halálig menően, tehát mi egyelőre ott tartunk, hogy Krisztus meghalt értünk, nekünk nem kellett még az életünket veszélyben tudni, eljöhet olyan idő, amikor mi is olyan helyzetbe kerülünk, nem tudhatjuk. De mindenképpen köszönjük szépen a bemutatkozást, bizonyságtételt. Valakiben van gondolat, amit szeretne elmondani? Ha nem, akkor a záró imádságunkat mondjuk el, amit mindig szoktunk olyankor, amikor a gyerekek velünk vannak az Isten tiszteleten. Ki hozzád jön, az szívesen, el nem küldött Uram, sosem. Megyek én is gazdagodva, kísérd el a köznapokba. Szívemben adsz szent lelkedet, hadd nevessek hű gyermeket. Amen. És akkor lapozzunk egyet, az örök Isten áld meg minket éneket énekeljük, és közben mi Püspök úrral kimegyünk a bejárathoz, és kezet fogunk a testvérekkel, de nagyon kérjük, hogy ne menjen el senki, hanem maradjunk még együtt, hiszen egy kis grillezés, beszélgetés vár még ránk. Ha megtehetjük, akkor nagyon jó ebben a testvéri közösségben részt venni.
Szerintem egy csokorképet is csináltam.
Nagyon jó ötlet. Csinálunk egy csokor, akkor pláne nem, de köszönjük, igen, ez nagyon jó ötlet. Egy igéslappal mindenkit szeretnénk megajándékozni, és a gyerekeknek pedig hoztam meglepetést. Kiteszek az asztalra többféle dolgot, olyanokat, mint amiket a hittan jó pontokért szoktatok szerezni, de vannak újdonságok is benne, és csak most a mai Isten tiszteleten a tanévért való hálaadás kedvéért, ez nem számít oda a gyűjtögetésbe, egy valamit mindenki választhat magának a gyerekek közül. Felnőttek az igéslapot kapják, és akkor így énekeljük az örök Isten áld meg minket éneket.